Na, egy reménység szerint nem túl hosszú üzenetet hoztam most, mert különben túl fogom futni az időben. Egy olyan téma jött most elém, és én azt hiszem, hogy, tehát én, hogy kérdezem, meg keresem Istent, hogy, hogy mi az, amit szeretné, hogy elhozzak, és most egy olyan téma jött föl, ami ugye az ószövetségi történetből indult, Istennek a tűzéről szól. És mielőtt még belevágnék, megkérdezném, hogy ti hogyan írnátok le a tüzet? Mondjatok dolgokat, amik leírja a tüzet, mint jelenséget. Ég, oké, okay, igen. Meleg, forró, igen. Emészt, igen. Kivéve a csipkebokrot, oké. Okay. Elhamad, ha nem szítjuk, így van. Táplálni kell, oké, okay, igen. Veszélyes, aha. Tök jó. Az is tűz, igen, igen, igen. Oké. Okay. Na, ja, én is ilyesmiket szedtem össze. Tehát a tűz az energiát szabadít fel. Én ezt így fogalmaztam meg. Oké, okay, nekem nem izé. Hm? Hű, hát energia. Energia. Most nem megyünk bele a fizikai izé részébe, de energia, meg fény. Ugye az még egy, hogy a tűzben fény keletkezik. És melegséget, és valahol életet is ad. És valóban van valami tüzelő anyag, valami éghető anyag, amit elfogyaszt, fölemészt, és azt is fölírtam, hogy veszélyes. És hogyha azon gondolkozunk, hogy van ez a kifejezés, amit még a dalokba is bele szoktunk néha írni, hogy valakinek a szíve meg az élete lángol Istenért, egy ilyen embert ti hogyan írtok le, aki lángol Istenért? Milyen ez az ember? Mit jut ez? Él. Tele van élettel. Aha. Egyéb szenvedélyes is Istenért, igen. Nagyon jó. Melegséget áraszt. Nagyon jó, igen. Lángra robban másokat. Világít. Sugárzik, világít. Tak jó. Jókat mondtak. Én olyanokat írtam föl, hogy igen, szenvedélyes, az ilyen fanatikus, meg itt az ébredés, mint szó jutott eszembe, hogy valahogy ez is leírja ezt az illetőt. Mindegy, van egy tanító, akinek szoktam magadni a tanításait, ő mondta, hogy ő hallotta valakitől, tehát a barátom barátjának a barátja, mindegy, tehát hogy ki a fanatikus, az, aki közelebb van Istenhez, mint te, hogy ez volt az ő definíciója. Ki az a fanatikus, ki az? Valaki, aki közelebb van Istenhez, mint te. Azt fogod fanatikusnak tartani. Ez úgy tetszik. Kicsit ezeket a témákat fogom körbejárni. És felolvasnék a 3 Mózes 10:1-ből egy történetet, amit gondolom már mindenki kapcsol, hogy persze, már meg is van mi az. Nem? Volt még valamelyik régi Megdesztáborban egy ilyen játékos estes izé, hogy a keresztények beszélgetnek, és akkor tudod, így ülnek azt a körül, és akkor így, hát szerintem Máté 10:2. Na, és mi van a Róma 3:14-jel? Szerintem egyébként 5 Mózes 12, és akkor ez majd. Nádáb és Abihúnak a sztoria. Oké. Okay. És ez egy eléggé, hogy is mondjam, drasztikus dolog, de na, felolvasom, jó? A 3 Mózes 10:1-től olvasom. Áron fiai, Nádáb és Abihú pedig vették külön a tömjénezőjüket, szenet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tüzet vittek az Úr elé, amelyet nem parancsolt nekik. Ekkor tűz jött ki az Úr elől, és megemésztette őket, és meghaltak az Úr előtt. Ez egy ilyen jó kis ószövetségi sztori. Nem olvasom tovább, mert így... mi folyik itt? Mi történik itt? Nagyon érdekes, amit olvasunk, azt, hogy idegen tűzet vittek az Úr elé, amelyet nem parancsolt nekik. Mi ez az idegen tűz? Hogyha visszalapozunk a 3 Mózes 9-nek a végére, konkrétan, mondjuk olvasom a 3 Mózes 9.22-től. Bemutattak egy áldozatot az Úrnak, ez a, ami előtte van. Azután felemelte a kezét Áron a nép felé, és megáldotta őket, majd lejött, miután elvégezte a bűnért való áldozatot, az egészen elégő áldozatot és a hála áldozatot. Bement Mózes és Áron a gyülekezet sátrába, azután kijöttek, és megáldották a népet, az Úr dicsősége pedig megjelent az egész népnek. Ugyanis tűz jött ki az Úr elől, és megemésztette az oltáron az égő áldozatot és a kövérségeket. Látta ezt az egész nép, és újjongtak, és arcra borultak. Tehát mit olvasunk itt a 24-es versben? Az Úr elől jött ki a tűz, és megemésztette az áldozatot. Ezután pedig Nádáb és Abihu fogták a dobozgyufát, és tüzet gyűjtöttek, és azt vitték az Úr elé. Itt már egy picikét kezd kirajzolódni, miről van itt szó, és hogyha visszalapozunk a 3 Mózes 6-ra, 6.13, azt felolvasom, sőt, 12.13. Az oltáron levő tűz pedig maradjon égve rajta. Ne aludjon el, hanem a pap égessen rajta fát minden reggel, és rakja rá az egészen elégő áldozatot, és füstölögtesse el rajta a hála áldozat kövérjét is. A tűz szüntelen égve maradjon az oltáron, és ne aludjon ki. Tehát itt volt egy ilyen parancsolat, hogy az a tűz, ami az áldozatot elégeti, ennek folyamatosan égnie kellett. És hogyha megnézzük azt, a 9.24-ben, olvas, 3 Mózes 9.24-ben, hogy ez a tűz Istentől jött. Isten küldte a tüzet, őtől jött. És ennek a tűz, ezt a tüzet kellett őrizzék a papok, hogy ne aludjon ki. És akkor ezek után fogta Nádáb és Abihu, elővette a doboz gyufát, és akkor tüzet csinált, és ezt hívja idegen tűznek az ige. Most a zsidók 10-nek az első versét felolvasom. Ha itt van zsidók. Zsidók 10. Igen. Zsidók 10.1. Mivel a törvényben csak az eljövendő jó árnyéka van meg, nem maga a dolog valós képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évről évre szüntelenül bemutatnak, sohasem képesek tökéletességre jutatni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozás, hiszen ha az áldozó egyszer megtisztult volna, többé semmi bűntudatot nem érzett volna. Szuper jó igeversek, nagyon, persze Isten igéje jó, minden része jó, de ezek is nagyon jók. Na, igen, különösen jók. Azt írja itt az ige, hogy a törvényben az eljövendő jó árnyéka van meg. Tehát a törvényben ugye ezt újra és újra látjuk, hogy igazából ezek szimbólumok, példák, amiket parancsol az Úr a népnek, Izraelnek, amit nem is értik, hogy miért, csak csinálják és csinálják, de ezek lehet keresni, és érdemes föltenni a kérdést, hogy milyen új szövetségi dolognak az előképe. Tehát Mózes is, amikor megparancsolta Isten neki, hogy építse meg azt a szent sátrat, akkor a Hórep-hegyen ő neki megmutatta, hogy a mennyben hogy néz ki az a sátor, mert van egy igazi sátor a mennyben, és annak a mintájára kellett a nép építsen valamit. Tehát az is egy előképe valaminek. És ugye hangozzon, hogy nem csak ez egy különbség van az Ó meg az Új Szövetség között. Tehát mondjuk Nádáb és Abihu, ők eléggé drága árat fizettek azért, amit tettek. Isten, hogy igazán milyen ezt Jézustól tudjuk, és Jézus, én nem láttam, hogy ilyet csinált volna, hogy valakit lesújtott, és elpusztultak volna miatt. Úgyhogy sok ilyen sztori van az Ószövetségben, amit a helyén kell kezelni, és érteni kell. Az Ószövetséget az Új Szövetség fényében olvassuk mindig, és nézzük, és értelmezzük. De most egy kicsikét nézzük meg, hogy minek az előképe lehet ez az egész történet. És én azt szeretném előtökbe adni, hogy a pünkösnek az előképe. Úgyhogy ezt most fel is olvasnám, hogy szerintem mi az, ami ugye tűz jött ki az Úr elől, az Úrtól, és felemésztette az áldozatot. Ha az Abcsel 2-t olvassuk az első verstől. Amikor eljött a pünkös napja, mindnyáján egy helyen voltak együtt, és az égből hirtelen nagy zúgás támadt, mint a sebesen zúgó szél zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd lágnyelvekhez hasonlók jelentek meg előttük, amelyek elkülönültek, és mindegyikükre leszálltak. Ők pedig mindnyáján megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Abban az időben Jeruzsálemben istenfélő zsidó férfiak tartózkodtak minden nemzetből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, az összegyűlt sokaság megzavarodott, mert mindegyik a maga nyelvén hallott őket szólni. Nem olvasom tovább, ismeritek ezt a történetet. Nem, mi történik itt? Ugye Jézus megmondta a tanítványoknak, hogy ne menjetek sehová, ne csináljatok semmit, maradjatok Jeruzsálemben, amíg meg nem kapjátok az ígéretet. El nem jön hozzátok a Szentlélek, és erőt nem kaptok. Tehát ott vannak együtt ebben a felső szobában, és egy lélekkel, egy akarattal imádkoznak. Számomra én ezt a képet így látom is, hogy mintha ők maguk lennének az áldozat, még várnak arra, hogy Istennek a tüze leszálljon rá. Mint ahogy mondjuk ott van a Kármelhegyen, ugye Illés proféta mit csinál, ott földarabolják azt a bikát, még meg is locsolják vízzel, hogy nehogy és aztán Istennek a tüze leszáll, és fölemészti az áldozatot. Van ebben valami, kicsit olyan, mint amikor a villámcsapásra szokták mondani, hogy azért a villám nem csak össze-vissza csap ide-oda-oda, hanem azért vannak dolgok, amik befolyásolják, hogy hova csap. Tehát mondjuk, hogyha nagy viharfelhők vannak, akkor mondjuk, ha mezőn vagy, akkor ne császkálj a mező közepén, mert ha 2 méterre vagy, 1,60-nal vagy 70-nel a föld fölött vagy, akkor az annyival kevesebb út a villámnak, úgyhogy lehet, hogy beléd fog csapni. Én még ilyet nem éltem át, de ezeket így hallottam, és valahol még szinte fizikailag még értelmezhető is a dolog. Istennek a tüze is, most ezt nem fogom kifejteni, de Istennek a tüze is, amikor leszáll, vannak dolgok, amik miatt valószínűbb, hogy leszáll. Ahol a lélek munkálkodik és kiárad, vannak bizonyos körülmények és helyzetek, amikor ez inkább meg fog történni, mint amikor nem. Nem akarom kifejteni, de azt gondolom, hogy ez így van. Tehát itt az, hogy együtt voltak a tanítványok, egy szívvel, egy lélekkel, és imádkoztak, ez egy olyan helyzet. Ugye Jézus mondta nekik, hogy ezt csinálják. Úgyhogy Jézus nyilván ezt okkal tette, és egy ilyen helyzetben szállt alá Istennek a tüze. Mi a tűz? Én azt mondanám, hogy a tűz, ő a Szent Szellem. A Szent Szellemnek az ereje, a Szent Szellemnek a kerete, vagy kerete, kenete. Tehát, hogy a kenet maga, ami Jézusra is leszállt ott a Jordán folyóban, amikor megkeresztelkedett. Úgyhogy, ha megnézzük, kicsit gondolkozunk arról, hogy pünkösdöt eltekintve, vagy elnézve, ez a 3 Mózesből ez a történet, minek az előképe akar lenni, mi lenne ez az idegen tűz az Új Szövetségben. És ahogy én így gondolkoztam, meg imádkoztam ezen, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy amikor valamit a saját erőnkből és saját képességünkből akarunk tenni, és nem abból a képességből, amit Isten ad. Pont ma reggel olvastam János evangéliumából egy dolgot, ami ezt szemlélteti. Ott van a Getsemáné kertben Jézus és a tanítványok, és jönnek Júdás a katonákkal. Jézus pedig pontosan tudja, hogy mi történik, oda kimegy, és azt, hogy kit kerestek. És hát mondják, a názáreti Jézust keressük. Akkor először, hogy én vagyok, akkor ugye most összes katona a földre esik, aztán fölállnak, és még egyszer elmondják ugyanazt. Nem annyira kapcsoltak, hogy lehet, hogy itt valami furcsa dolog történik. És mit csinál Péter? Ugye, Péter. Kart ki, és szegény Málkusnak a fülét meglevágja. Valószínűleg a fülét akarta levágni. Na, az sikerült. Péter tudta, hogy mit kell csinálni. Hát itt vannak a katonák. Azért jönnek, hogy a mestert elvigyék. Nem engedjük, küzdünk. Hiába magyarázta neki Jézus már egy ideje, hogy figyelj, ez nem így, mert ennek így kell lenni. És azt mondja Jézus Péternek, hogy tedd vissza a kardodat a hüvelyébe, nem kell-e kínom azt a borrat, amit az atya nekem adott. És Péter összeesik, összeomlik. Azért, mert ő meg akarta oldani emberi erőből, és a biztos halált is vállalta. Tehát nem tudom, hány száz katona volt most, így nincs előttem, de nem sok esélye volt Péternek. De őt ez nem érdekelte. Ő emberileg meg akart tenni mindent, amit lehet, de amikor Istennek az erejével kell küzdeni, akkor Péter összeomlik. És ezután van az, hogy mikor pár órán belül, hogy ott van a főpapnak az udvaránál, és háromszor megtagadja Jézust. Tehát lelkileg a fickó összeomlik. Azért, mert arra nem volt kész, hogy megtanulja Istennek az erejével, Istennek a képességével megküzdeni a helyzeteket. Tehát az idegen tűz, úgy gondolom, hogy az, amikor mi akarjuk megoldani a dolgokat. Mondanék egy olyat is, hogy ha úgy érezzük és úgy gondoljuk, hogy meg tudunk oldani valamit, akkor nem Istennek a képességére hagyatkozunk. Hogy majd mi megoldjuk, köszönjük Istenünk. Tök jó ötlet, hogy ezt gondolod Isten, ezt kell csinálni. Tök jó gondolat, megyek és megoldom. Nem matematikailag értsétek, amit mondok, jó? Tehát, hogy az eseteknek a 100-ból 100 eset, de azt gondolom, hogy ebben van egy olyan, hogy nem hagyatkozunk rá Istennek a képességére, és Isten azt akarja, hogy az ő képességére hagyatkozzunk. Az ő képességére, és hogy az ő vezetése alatt legyen az ő képessége. És ez egyik fontos dolog, amit ebből meg kell látnunk, hogy Isten azt akarja, hogy mi az ő erejéből oldjuk meg a dolgokat. Az ő erejéből éljünk, és az ő vezetése alatt legyünk. A másik pedig, amit tök jól mondtátok többen is, hogy mi a másik parancsolat itt a 3 Mózes 6-ba volt talán? Azt, hogy ennek a tűznek folyamatosan égnie kell. Folyamatosan égnie kell. Hogyan tudjuk a tüzet égve tartani? És ebben van egy tök általános gondolat, amit azt hiszem, hogy tehát nem is erre vonatkozóan. Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy amit Isten meggyújtott fényt az életünkben, vagy tüzet, azt nekünk életben kell tartani. Tehát bármi, amit Isten a mi életünkben cselekedett, azt nekünk életben kell tartani. És ez valahol az én bizonyságtételem is, hogy amit Isten az életemben cselekedett, én ahhoz ragaszkodom. Én ahhoz ragaszkodom. Mert nekem akkora értéket jelent, hogy én azt nem engedem meg háttérbe szorulni sem. És ez így igaz mindannyiótokra, hogy amit Isten rátok bízott, a ti életetekben cselekedett, ahhoz ragaszkodnotok, ragaszkodjatok. Ez rám is igaz, rátok is igaz, mindannyiunkra igaz. És ezt ti fogjátok tudni a szívetekben, hogy mi az, amire, hogyha visszanéztek, akkor azt igen, ezt Isten nekem mondta, nekem adta, és ez egy nagyon értékes dolog az én számomra. Ragaszkodjatok hozzá, tartsátok életben ezt a dolgot. Ugye most eszembe jut, hogy Pál apostol írja Timóteusnak is, hogy gerjeszt fel a benned levő kegyelmi ajándékot, amit a kezeim rátétele által kaptál. Ebben is megvan az emberi vonal, emberi vonulat, hogy nekem kell fölgerjesztenem, nekem kell életben tartanom, ezt én csinálom. Isten adja a tüzet, nekem kell életben tartani. Amit Isten rád bízott, azért bízta rád, hogy mások is belőle gyarapodjanak. Ennek a klasszikus példája a Máté 5-ben, felolvasom. Máté 15, de valószínűleg nem onnan fogom olvasni. 14-től. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és világítson mindenkinek a házban. Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté 5. Ez a lámpás sem azért gyújtanak, hogy vék alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és világítson mindenkinek a házban. Amit Isten a te életedben elvégzett, és amit neked adott, és amit rád bízott, azt azért tette, hogy te a lámpatartóra tedd, és az emberek lássanak annak a fényében, hogy világítson mindenkinek a házban. Néhány gondolat, aztán körülbelül végére is érek a jegyzeteimnek itt, hogy ha te újjászülettél, akkor Istennek a tüze ott van benned, és nem alszik ki. Ezt tök fontos, hogy lássuk, megértsük. Aki újjászületett, ugye abba beköltözött Istennek a szelleme, Istennek a lelke. És mivel mondtam, hogy a tűz ebben hát a tűz végül is a Szent Szellemet szimbolizálja, mint ahogy a szél is, meg a víz is bizonyos helyzetben, a bizonyos kontextusban benned ott van Istennek a tüze. És ez nem alszik ki. Ez tök fontos, mert az ember van, hogy úgy érzi, hogy ő totál szét van esve, egy bizonyos kétértűnek bizonyos testrésze alatt érzi magát. Istennek a tüze ott van benned, akkor is ott van benned, mert az nem alszik ki. Ha te újjászületett ember vagy, akkor nem távozik ebből Istennek a Szent Szelleme. Akkor lehetséges ez, hogyha az ember megtagadja az üdvösségét, de ne tagadja meg az üdvösségét, jó? Tehát az ember ne szórakozzon az életével, hozzunk jó döntéseket, fogunk hibázni, de ragaszkodjunk Istenhez és az ő dolgaihoz. És az újjászületett emberben nem alszik Istennek a tüze, mert ezt ő gyűjtötte meg, és ez ott pislákol, ott marad. De mi van ezzel a tűzzel? Hogyan fog ez kint rajtunk kívül égni, mint ahogyan mondja Jézus, hogy élővíznek folyamai ki áradnak belőlünk. Tehát ott van bennünk, igen, most ugye tűz helyett vízről beszélek, de mindegy, ugyanazt. Jó lesz? Oké. Tehát ott van bennünk, de ez kijön belőlünk. A tűz is ott van bennünk, de ez kijön belőlünk. Hogyan jön ki belőlünk a tűz, Istennek a tüze? Szerintem erről beszél szintén még a Máté 3.11-ben, amit olvasunk, Keresztelő János. Azt mondja, hogy én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, hatalmasabb nálam, és még arra sem vagyok méltó, hogy a saruját hordozzam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. És ezt mutatta meg nekem Isten, amikor, nem tudom, valamikor olvastam ezt elmúlt pár hónapban, hogy Szentlélekkel és tűzzel, megkeresztel minket Szentlélekkel, ott lesz bennünk a Szentlélek, de a tűz keresztség az, ami kihozza őt belőlünk. A tűz az, ami, mint ahogy van egy ilyen petróleumlámpa, nekünk még volt gyerekkorunkban otthon petróleumlámpánk, biztos többet. Ugye, hogy működik ez? Ott van egy ilyen kanóc, ott van a petróleum, és a tetején meggyújtod, és ahogy ég a tűz, szívja fel a petróleumot a kanócban. Tehát a tűz, ami benne van, éghető anyag, azt kiszívja belőle. És kicsit így képzelem ezt én is el, hogy ahogyan a tűzkeresztségben részesülünk, és Isten lángra lobban minket, úgy fog belőlünk ezt kiáradni, kijönni, mint egy petróleumlámpából. Én úgy gondolom, hogy a tűznek a keresztsége ezt jelenti, hogy kívülről fog, ugye lángolni fogunk mi is, és lángba gyújtunk másokat is körülöttünk, olyan tök jó dolgokat, hogy mondtátok. És valahol, ugye a szenvedély is elhangzott, aki tűzkeresztségben részesült, az egy szenvedélyes ember. És valahol ő maga is elég ebben a dologban. Ez egy kicsikét ilyen érdekesen hangzik, mert ilyen akár még egy negatív dolog is, de Istenért elégni, az egy, vagy lángolni, az egy fantasztikus dolog. Legyen akkor ez a csipkebokor, ugye elhangzott a csipkebokor, hogy lángban van, és mégsem ég meg. Mert kiégni az egy másik dolog, és én nem erről beszélek. Igazából kiégni szerintem pont az idegen tűzben lehet, amikor az ember a saját erejéből akarja csinálni a dolgokat, de hogyha Istennek az erejéből és képességéből csinálják, akkor ott nem fogunk kiégni. Most eszembe jött két mondás is. Az egyik, azt hiszem, a John Wesley-nek volt egyik mondása, hogy ő minden reggel lángra gyűjtje magát Istenért, és utána egész nap a világ megy hozzá, hogy nézzék, ahogyan ég. Nekem nagyon tetszik ez a mondás, hogy ő az, aki ezzel kezdi a napot, lángra gyűjtje magát Istenért. A másik pedig van ebben... Na mindegy, ezt majd visszatérek ide mindjárt. Tehát a tüzet égve kell tartani, tehát folyamatosan kell táplálni. Csabi, meg tudod osztani a PPT-t újra? Mert beraktam egy fotót, ami nekem nagyon tetszik. Nem tudom, ezt ismeritek el. Na... Nem ezt. Ott már látszik. Nincs megosztva a képernyő? Ja. Ja, értem. Nem tudom, láttátok már ezt, hogyha valaki cserkész, akkor így lehet olyan tüzet csinálni, hogy egész éjszaka, tehát este az ember lefekszik, és meggyújtja, és akkor reggelig égni fog. Mert ahogyan égnek el a farönkök, úgy szépen gurul a többi utána, és folyamatosan táplálva van a tűz, és nem kell ott álljon mellette valaki, hogy rárakja izéket. Ez ilyen tökötletes dolog, nekem nagyon tetszik. Soha nem voltam cserkész, vagy nem tudom, hogy ők tanítják-e, fogalmam sincs. De ez is egy tök jó kifejezi ezt a példát, hogy ott a tűz, és folyamatosan táplálva van, ezért ég a tűz, ezért lángol. Mivel lehet azt a tüzet égve tartani, amit Isten gyújtott bennünk? Két dolgot írtam föl ehhez, és aztán ezzel fogom befejezni. Az egyik az engedelmességnek a cselekedetei. Amikor Isten szól, ugye az ige, én már nem tudom hány helyen, rengeteg helyen mondja, hogy ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Amikor Isten szól, akkor ne az legyen, hogy hogy nem akarom meghalni, hanem mikor nem is örülünk neki. Egyrészt én azt mondom nektek, hogy legyetek végtelenül hálásak, és örüljetek, hogyha olyat hallottok Istentől, aminek nem örültök, mert ez azt jelenti, hogy nem szűri ki, tehát nekem ez a bizonyságtétel, én tökre örültem neki, amikor ez volt, hogy nem szűri ki az én fejem azokat, amiket Isten mond nekem, de nem örülök neki. Tehát, hogyha csak olyanokat hallok meg Istentől, ami minden szép és jó, és mindent örömmel és boldogan, akkor úgy nem tudom, bennem felvetődik, hogy lehet, hogy én nem akarom meghallani azokat, amik esetleg mondjuk nehezebb dolgok, vagy hitet igényelnének, tudját, úgy bátorságot, ilyen apróságok. Amikor Isten szól, akkor mi értsünk egyet vele, és mondjunk igen neki, és tegyük meg azt, amit kér. És ahogyan ezt újra és újra tesszük, ezzel, mint ahogy farönkök kerülnek arra a tűzre, ez a tűz égni fog, és egyébként egyre nagyobb lesz. A másik pedig ja, és akkor ide kapcsolódom, bocsánat, még az Abcsel 5.32, ezt így Isten így elém hozta, amikor olvastam, de ez úgy nagyon megütötte a szememet. Abcsel 5.32-ben olvassuk azt, hogy mi vagyunk a tanúi ezeknek az eseményeknek, apostolok fogsága és kiszabadulása, nagy tanácsolat. Mi vagyunk a tanúi ezeknek az eseményeknek, csak úgy, mint a Szentlélek, akit Isten adott azoknak, akik engedelmeskednek neki. És tehát Isten azoknak adta a szent lelket, akik engedelmeskednek neki. Most ebben a kontextusban szerintem egyébként arra vonatkozik, hogy kik engedelmeskednek, akik hisznek Jézusba. Tehát, hogy Isten evangéliuma hirdetetik, és aki engedelmes az evangéliumnak, az hisz benne. és ő kapja a Szent Lelket, de azt hiszem, hogy ebben van egy általánosabb szándék Istennek, hogy ő annak fogja adni a Szent Lelket, aki engedelmeskedik neki. Az fog többet megtapasztalni belőle, az fog többet vele járni, többet hallani tőle, azt fogja Isten jobban használni, aki engedelmeskedik neki. A másik, és akkor ezzel fejezem, az Róma 12. Hogyan tudjuk táplálni? Ugye a Istennek a tüzét bennünk, ez erre a kérdésre keressük a választ. Róma 12 kezdődik így. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő és szent, és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Ennek a gondolatsornak a legeleje az, hogy élő, szent és Istennek kedves áldozatul szánjuk magunkat. Eszembe jut egy dal, amit nem fogok elénekelni, meg nem is azért, csak hogy annak a szövege szól erről, hogy ott van az oltáron Isten előtt, és mindegy. Nem, tehát, hogy ezt a képet próbáljuk körbejárni és kifejteni, hogy milyen egy élő áldozat. És van benne ez az egy sorabban, hogy folyamatosan le akar mászni az oltáról. Mert ilyen az élő áldozat. Nem esik jól az embernek a fölemésztődni. Mindig az embernek a teste, igen, azt hiszem, az új szövetségi levelek így hívják, hogy a test cselekedetei. A test az nem akarja ezt. Mindig le akar mászni majd az oltáról. De hogyha ezt mi eldöntjük, és oda szánjuk magunkat, akkor mi mindig oda vissza tudjuk rakni magunkat, és így tudjuk magunkat élő és szent áldozatként tartani Isten előtt. És ebben benne van, tehát hogyan tudjuk Istennek a tüzét az életünkben táplálni, ez a kérdés. Hát így, hogyha eldöntjük azt, és itt most egy döntésről beszélek, hogy mi élő áldozatok leszünk, élő és szent áldozatok leszünk, és akkor ennek vannak következményei, következő lépések, amiket Pál kifejt, hogy újjunk meg az értelmünkben, és meg ítéljük meg, hogy mi Istennek a jó, kedves és tökéletes akarata, de ez itt kezdődik, hogy mi eldöntjük, hogy odaszálljuk magunkat egy élő áldozatul Istennek. És itt akarom azt a másik idézetet mondani, ezt nem tudom, John Wimbernek a neve lehet, hogy mond egyeseknek valamit, a Vinnyel gyülekezeteknek az alapítója volt, és akkor ő neki volt ez a mondása, hogy én csak apró pénz vagyok Istennek a zsebében, és arra költem, amire akar. És volt, hogy ezt mondtam valakinek, és így nem tudom, kicsit meg is botránkozott rajta, de nekem annyira kifejezi azt, hogy ilyen egy élő áldozat, hogy én odaadtam magam Istennek, aztán majd ő eldönti, mit akar velem. És én, tehát, hogy én csak apró pénz vagyok, hogyha ezt akarja, azt akkor ő döntése, mert ez az ő döntése, ezt én rábíztam. Hadd mondjam nektek, az az ember, aki ezt kimondja, és ilyen döntéseket hoz, Isten használni fogja. Isten használni fogja. És körülbelül ennyit szerettem volna mondani nektek, és most próbálom elmondani, mik voltak azok a dolgok, amiket így kiemelnék. Az egyik az, hogy Isten azt akarja, hogy az ő képességére hagyatkozunk, ne a sajátunkra, és hogy ő irányítsa az ő képességét a mi életünkben. Emlékezünk arra is, hogy amit Isten ránk bízott, nekünk adott, azt mi dolgunk életben tartani. Emlékezünk arra, hogy Istennek a tüze ott ég bennünk. Nem kell, tehát ha újjászületettek vagyunk, nem alszik ki bennünk az ő tüze. Nem alszik ki. És ezt mondom a végén, amit most az előbb mondtam, hogy döntsünk úgy, hogy élő áldozatok leszünk Istenért. És Isten használni fog minket az ő dicsőségére. Amen, én ennyit szerettem volna mondani.